Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Ki kicsoda ez a sorozatunk címe? Eddig szó volt arról, hogy kik vagyunk mi emberek, ki vagyok én, azaz az én képről és az önismeretről beszélgettünk. Ennek mint egy folytatásaképpen hangzott el az az előadás, aminek Jézus egyik hasonlata adta a címét, értékesebb vagyok-e sok verébnél, a kisebb rendűségi vagy csökkent értékűségi érzés volt a téma. Szó volt arról is, hogy kik vagyunk mi magyarok, azaz a nemzeti identitásról, keresztény hazafiságról. Legutóbb, kicsoda számomra a másik ember, erről volt szó egy héttel ezelőtt, ma pedig hogyan lehet megérteni és elfogadni a másikat. Egyetlen, nagyon elterjedt szóval lehet ugyanezt a címet megadni, az empátia. Az empátiáról lesz szó ma. Szeretném fölhívni a figyelmet egy időpontra, legközelebb egy hét múlva, tehát november 20-án lesz az előadás, még az augusztusi, szeptember elejé hirdetésbe belecsúszott egy hiba. Mégpedig az, hogy november 21-ét jelölt meg néhány program, ami úgy kiment. Ha netán valaki azt olvasta volna valahol, szeretném mondani, az tévedés. Tehát mi most is, jövő héten is, hétfőn lesz az előadás. Tehát 20-án. Az előadásokról hangfelvétel készül, a könyvasztalon lehet beszerezni. Úgy tudom, 200 forintért, ez gyakorlatilag kazetta ár. CD lemez is készül. A CD lemezt azonban csak a sorozat végén, illetve annak a befejezése után lehet megkapni. Talán 2 vagy 3 héttel később. Amiatt is lehet szólni a könyvasztalnál. Tulajdonképpen a CD lemez olcsóbb, noha többet kell fizetni érte, de egy CD lemezen az egész sorozat rajta lesz, úgyhogy ezért olcsó. Nagyon jó alkalom ez a mai, és szépen kezdődik, ugyanis az indító imádságot most a Galga Hévízi Kantiámó kórustól fogjuk hallani, miközben ők énekelnek. Én úgy hallottam, hogy nagyon tiszta szövegejtéssel énekelnek. Úgy gondolatban kapcsolódjunk meg mi is, és imádkozzuk ugyanazt, amit ők fognak énekszóval mondani Isten dicsőségére. Hogy mit énekelnek, azt a kórus vezető Novákné Marika meg fogja mondani.
Hallgassanak nektek kettő éneket a dicséretek című énekességből. Az első játszolásban kiadott, a második pedig az Úr csodásan működik.
Thank you.
Köszönjük szépen! Már most mondom, hogy a kórus az előadás után is fog énekelni, tehát ne tessék hazamenni. Érdemes végig várni. A kórus figyelmét pedig arra hívnám föl, hogy tavasszal is lesz egy sorozatunk ám, hogyha sikerül egyeztetni a időpontot, akkor azt gondolom mindannyian örülnénk annak, hogyha jönnétek és énekelnétek. Úgyhogy köszönöm szépen. Nos hát ezek után az empátia. Görög szó azt jelenti, hogy beleérzés, a németek le is fordítják maguknak, Einfühlung. Szeretném azonban fölhívni a figyelmet arra, hogy a fogalom ennél sokkal több és mélyebb. Nem csupán érzelmi rezonanciáról van szó, hanem azt jelenti, amit itt kivetítve olvasni is lehet, hogy a másik ember megértése azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedünk. Néhány anekdótával az ellenkezőjét tudom talán érzékeltetni. Valaki sétál a folyóparton, egyszer csak velőtt rázó kiabálást hall a folyóból, valaki ott vergődik, és kiabál, segítség, nem tudok úszni! Az illető megáll, oda néz, vissza kiabál, én se, de azért nem ordítozok! Hát ez az empátia abszolút hiánya. Hát ott van a másik ember, aki segítséget kér, valami van vele, de hát hiába hallja valaki a fülével, még az agya központja, megfelelő központjába is eljut a segítségkérés, lényegében mégsem tudja, hogy miről van szó. Másik érdekes dolog, hallottam, hogy valaki megtalálta Aladdin csodalámpáját. Nem tudom, hallottátok? Kézbe vette, letörölte róla a port, erre mi történt? Megjelent a szellem. Mit kívánsz? Meglepődött kissé, de hát ha már itt van a szellem, hát akkor csak kívánok valamit. Azt mondja, hát kedves szellem, én annyira szeretnék végre már egyszer a Kanári-szigeteken nyaralni, de irtózom a repülőgép utazástól. Kedves szellem, légy szíves, építs nekem egy hidat a Kanári-szigetekre. Mire a szellem, ne haragudj, nehéz napom volt, sok nehéz munkám volt, fáradt vagyok, kívánj inkább valami más. Rendben van, mondja az illető, akkor magyarázd meg nekem a feleségem gondolkodását. Mire a szellem, kétsávos vagy négysávos legyen a híd. Hát különösen nehéz az empátia, ugye az asszonyokkal kapcsolatban, mert mi férfiak, mi olyan áttekinthető, egyenes lények vagyunk, érthetőek, de az asszonyok nagyon bonyolult teremtések, őket megérteni, az ő helyzetükbe illeszkedni, hát nem olyan könnyű dolog. Na de mondok egy pozitív anekdótát is. Az elmegyógy intézetben halucinál az egyik beteg, és mondja az orvosnak, nézek, doktor úr, itt a karom teli van hangyával, itt mászkálnak le és föl, csak úgy söpröm le őket. Mire az orvos, na jó, jó, csak ne rám. Na most ez a vicc tulajdonképpen nem arról szól, hogy az orvosnak is valami baja van, legalábbis én így értem, hanem jó orvos, és belehelyezkedik a páciensének a helyzetébe, a gondolkodásmódjába, az ő világába. Csak úgy tud rajta segíteni. És szeretném hangsúlyozni azt, amit szintén lehet itt olvasni, hogy minden emberi kapcsolat előfeltétele az empátia. Nem tudok elképzelni olyan emberi kapcsolatot, amely jól működne empátia nélkül. Hogy a házasság nem működik anélkül, ez egyértelmű. És ha nem működik, nagyon sokszor pontosan ez az oka. Hát persze nehéz nekünk férfiaknak, mindig a nehezebb jut, ugye belehelyezkedni az asszony helyzetébe, de hát Isten is azt mondja, rendeljétek alá magatokat egymásnak. Tehát a feleségem értene meg már végre. Na és ő hogy van? Ő az empátiával. Kiderül, a tapasztalat azt mutatja, hogy neki se könnyebb. Aztán mi van még ideírva? Szülő, gyermek. Az könnyebb? Hát ugye elvárnánk, hogy a gyerek megértsen bennünket. Nem mindig ért meg. Néha úgy gondoljuk, hogy ezen a megértésen lehet segíteni, mondjuk valamilyen beavatkozással, amikor az ember megtalálja azt a testrészét, amit a teremtő úgy alkotott, hogy ne kapjon agyrázkódást. De ez nem biztos, hogy igazi empátia. Itt valami másról lenne szó. De hát tulajdonképpen ő még nem volt felnőtt. Mi már voltunk gyerekek. Csak hogy ezt elfelejtettük, ezt nagyon elfelejtettük. Aztán tanár-diák. Hát meg kéne érteni a diákokat. Hát még a tanárokat. Bármilyen meglepő, a tanár is ember. El lehet ezt képzelni? És én azt gondolom, hogy bárhol az életben, ahol emberek vannak, és emberek együtt akarnak működni, ahol egyáltalában kommunikálunk, ott szükség van az empátiára. Anélkül nem fog sikerülni. Hát ezek után fölteszünk egy nagyon fontos kérdést, hogy vajon Isten, aki olyan hatalmas, és olyan messze van, vajon ő empátiás-e velünk? Hát jó régen volt már, talán már 30 éve, vagy még több, Hollandiában jártam, életemben először Nyugat-Európában, 1968, az hány éve volt? Hát, több mint 30, még a majdnem 40. És ott beszélgetve kollégákkal kiderült, hogy egyrészt nagyon büszkék, mert azt mondják, hogy a világot ugyan Isten teremtette, de a Hollandiát a hollandok. Ugyanis ugye mélyen van a tengerszint alatt, Hollandia területének jelentős része, úgyhogy iszonyú munkával értékel azt, hogy ott termőföld legyen, hogy onnan eltűnjön a tenger hatalmas gátrendszerrel. Hanem ami érdekes ebből a mai témánknak a szempontjából, kiderült ott menet közben, hogy ők Istent magázzák. Kérdeztem, hogy miért? És a válasz az volt, azért, mert ő olyan messze van. Nagyon tisztelem a hollandokat, nekünk magyaroknak különösen sokat segítettek, már a gályarabok korában, azóta is. De eszembe jutott az, hogy az Úr Jézus azt tanította nekünk, hogy ezt a hatalmas Istent szólítsátok nyugodtan mennyei apátoknak. Hát a mi atyánk erről szól. 400 évvel ezelőtt fordította le Károli Gáspár. Ha ma fordította volna, valószínűleg így kezdenénk, hogy mennyei apánk. Hát a régi nyelvben egy kissé bonyolultabb. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. a mennyekben messzi, de akkor is apánk vagy. Empátiás az Isten. Szeretnék megmutatni egy másik igét, bocsánat, kissé túlszaladt, én nem tudom, hogy ezt hogy lehet visszahozni. Nem biztos, hogy sikerül. Így van, köszönöm szépen. A zsidókhoz írt levélből lehet olvasni ezen a táblán egy nagyon fontos mondatot. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolta az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Közeledik a karácsony. Az első szép ének első strófája utalt is rá. Ki az ott a jászolágyban? Mi történt akkor? Az történt, hogy a hatalmas Isten megjelent emberi formában köztünk, és azután leélt egy viszonylag rövid emberi életet. Jóformán mindenben része volt, mindenféle szenvedésben. Valódi ember lett jászolágyban, mert nem volt hely a vendégfogadóban. Ami fontos számunkra most, ugyanolyan kisbaba volt, mint bármelyikünk kisbabája, a hatalmas Isten. Igen. Akiről azt olvassuk a Bibliában más helyen, hogy részt vett a világ teremtésében is, általa teremtette az Atya a világot. Isten fia, tehetetlen kisbaba, akit ugyanúgy meg kellett szoptatni, sőt, tisztába kellett tenni. Ha odébb rakták, nem tudott elmászni. Aztán ugyanúgy végig ment az emberi fejlődés lépcsőfokain, mint bármelyikünk kisgyereke. Lukács evangélium ezt érzékelteti valamennyire, amikor a 12 éves Jézusról van szó. Tévedés ne essék. Valódi ember 100%-ig, nem 50%-ig. És 100%-ig Isten, ugyanúgy Isten emberi testben, Isten igéje, Isten hozzánk való szeretetének az üzenete ő, az ige lett testé benne, János evangéliumának a bevezetőjében. Tehát azt olvassuk itt, hogy áthatolt az egeken, ez nem azt jelenti, hogy valamiféle fordított stratoszféra repülést hajtott volna végre, szó sincs róla. Sokkal messzívről jött, mintha egy másik égitestről érkezett volna, hanem a végtelen dimenziójú térből jött el a mi háromdimenziós terünkbe. Egy olyan világból, ahol nincsenek se térbeli, se idői korlátok, ezt nehéz nekünk elképzelni. Talán logikailag tudjuk követni, elképzelni nem tudjuk. Onnan jött el ide, az időben, egy bizonyos pontján a történelemnek, és testé lett. Hogy elhiggyük azt, hogy ismer és érti a mi problémáinkat és a mi szenvedéseinket. Érti, hiszen ő is átélte. Ha a kisgyerek elesett, a kisgyerek Jézus, ugyanúgy fájt neki a térde, vagy a homloka. Ha fölhorzsolta, ugyanúgy vérzett. Lelki szenvedéseket is átélt, elhagyták legjobb barátai. Elárulták. Egy koncepciós per kapcsán. Halálra ítélték, és a kivégzés módja az abban az időben legszörnyűbb kivégzési mód volt, a rabszolgáké, kiszolgáltatva a pogányoknak, a római katonáknak, keresztre feszítették. Empátiás az Isten. Ő tudja, ismeri a mi világunkat, amiben mi élünk. Na de ezek után térjünk, menjünk tovább a mi emberi problémáinkra. Ez itt egy Rembrandt rajz, az a címe, hogy a nyűgös gyerek. Nagyon szemléletes, jó rajz, remélem hátul is lehet látni. Tessék elgondolkodni rajta, hogy kivel lennél empátiás? A nyűgös gyerekkel? Vagy az anyával? Szegény nagyon rossz helyzetben van. Még hagyján, hogy a gyerek ilyen nyűgös, hanem itt van a szomszéd asszony, aki még tanácsokat is ad neki. Nem így kell nevelni a gyereket. Nagyon nehéz helyzet. Vagy itt vannak a kuncogó nagyobb gyerekek, talán azt gondolják, hogy na most majd jól megkapja magáét a kicsi, hát annyi bosszúságot okozott nekünk. Igen, különböző élethelyzetekben nem olyan egyszerű az empátia. Na hát ez aztán egy szép kép. 19. század végén, kicsit a 20. század elején is dolgozott egy skandináv festő, Larsson, családi életet nagyon szépen tudta festeni. Hát itt látunk egy családot, itt van az anya. Én azt mondanám, hogy az anya királynő. Ugye teljesen tudatában van saját értékeinek. Van itt egy kisgyerek is. Mit szeretne ez a kisgyerek? Szeretne kapcsolatot. Szemkontaktust. Szeretné, hogyha az édesanyja ránézne. De édesanyja nem néz rá, és közben meg van győződve arról, hogy ő a legjobb anya a világon. Hát mindent a családjának ad, és a családjáért tesz. Van itt még valaki itt a háttérben. Talán ő lenne a férj és apa, de a festő azt érzékelteti, hogy nincs túl nagy jelentősége. Na aztán érdemes még figyelembe venni néhány fontos információt, mégpedig azt, hogy az empátia képessége nem függ sem az intelligenciától, sem a műveltségtől. Ez az asszony lehet, hogy nagyon okos nő, az is lehet, hogy az addigi szép irodalom legfontosabb munkáit mind végigolvasta, művelt, de az empátia az valami más. És itt két jeles tudóst szeretnék idézni. Az egyik Max Planck, a kvantummechanika felfedezője, egyik tanulmányát kezdi ezzel a mondattal. Egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni, hogy az ellenfelek meggyőzetnek, hanem úgy, hogy kihalnak. Valószínűleg saját keserves tapasztalatai álltak-e mondat mögött. Az öreg professzorok nem értették a fiatal Planckot. Mit jön itt ilyen eszmékkel? Aztán ő belőle is öreg professzor lett később, elég hosszú életet élt. Én úgy tudom, hívő ember volt, nagy tudósokról néha kiderül, egy német evangélikus gyülekezetben talán presbiter is volt, de nem ez a lényeges. Úgy tűnik, hogy rugalmas maradt a gondolkodása. Minden esetre egy másik jeles tudós, Jean Piaget, a fejlődés pszichológia, talán legnagyobb alakja. Ő is az egyik tanulmányának az elején írja azt, hogy a tudományos viták rendkívül hasznosak, mert a vitatkozó felek a vita végén jobban értik a saját álláspontjukat. Igen, pedagógusok előnyben. De azért jó a pedagógusnak, mert amit elmagyaráz, azt maga is megérti közben. Hát igen, le kell egyszerűsíteni, valahogy át kell gondolni. Megy a dolog azután már. Na hát Larsonnak, hál' Istennek van még néhány képe, sok van, hát ide azért nem hoztam el az összest. De hát ugye talán a nagyapák azért jobbak. Érdekes, hogy milyen eszközökkel él ez a festő, fölülteti nagyapót egy asztalra, s onnan néz le a kis unokájára. Hát ez a kisgyerek ugyanúgy szemkapcsolatot keres. Ha nincs szemkapcsolat, írja Campbell egy gyermeklélektani népszerű könyvében, magyarul is megjelent az a címe, hogy Életre szóló ajándék. Hogyha nem nézünk rá, miközben beszélgetünk vele, írja, üres marad az érzelmi tankja. Tehát nem lehet úgy, nem szabad úgy beszélgetni vele, hogy közben keverem a rántást, vagy rendezem a polcon a könyveimet. Neki arra van szüksége, hogy közben ránézzek. Na és hogyha egy másik felnőttel beszélgetünk, azt hiszem, akkor is úgy van. Ha sétálunk, megyünk egymás mellett, egy-egy fontos mondatnál néha megállunk, és akkor találkozik a tekintetünk. Igen, erre szükségünk van. Na hát ez a nagyapa, hát úgy lenéz rá, talán létrejött a szemkapcsolat, de hát úgy magas polcról lefelé, hát az a kis butuska, mintha ezt fejeznék ki. És hát néha szörnyű vicceik vannak apáknak, nagyapáknak. Hallottam egyszer, egy kedves férfiről van szó, nálam öregebb, de igazi élő ember még ma is. Lányai voltak, három lánya, most is megvannak a lányok, már mind férhez mentek. De az egyik egyszer elmesélte, hogy amikor kicsik voltunk, apánk egyszer azt mondta, hogy ti négyen voltatok, de az egyiket megettem. És még most is végigfut a hátamon a hideg, mondta ez a fiatal asszony, amikor ezt hallom. Hát hogy lehet ilyet mondani? Hát olyan jó vicc, hát azok a kis libák, hogy megijednek. Olyan szórakoztató. Ez nem empátia. Ez empátia hiány. Öregeknek és fiataloknak egyaránt arra van szükségük, hogy a szívük legyen a helyén, illetve hogy új szívük legyen. Mert az a szív, amivel mi születünk, az igazán nem képes empátiára. Szerető szívre van szükség, hogy megértsük egymást, megértsük a másikat. Hát hál' Istennek van itt még egy kép, ez itt az apa, a festő apa, ott van a kezében a ceruza vagy ecset, és ugyanaz a kisgyerek most hol van? Az apja feje tetején, még csak nem is a nyakában, nagyon izgalmas helyzet, tulajdonképpen szemkontaktus sincs, hát itt nem lehet, de mégis együtt vannak. Hogy élik át a gyerekek az ilyen helyzeteket? Én emlékszem édesanyámra, amikor a gyerekeimet kicsik voltak, úgy földobáltam, hogy mindig félt, hogy elejte. És féltek is, de beálltak. Ugye, várták a feldobálást, hát ez izgalmas élmény. Hát még ott az apja feje tetején, hát boldog ez a kislány, ott végre mosolyog. Ugye a serdülőkről már szó volt az előbb, ez egy német könyvnek a címlapja, Meine Eltern sind die Neiner schwierigen Alter, mit jelent magyarul, a szüleim nehéz korban vannak. Arra figyelmeztet már ez a könyv cím, hogy onnan, a gyerek felől nézve, mi szülők látszunk különösnek, érthetetlennek, hát valahogy meg kéne tanítani a gyerekeknek, hogy megértsenek minket. Vagy nekünk kellene megtanulni, megérteni őket. Nehéz megérteni. Kit nehéz? Igen, a kamaszokat, de az öregeket is. Hát másképp gondolkodik. Meg már megkérdezte ugyanazt harmadszor. Meg elfelejtette. Meg nem tudja, hol van. A helyzetébe illeszkedni. Milyen nehéz dolog. A nőket. Hát erről már szó volt. Nehéz dolog. És a férfiakat. És egyáltalán mindenkit saját magunkon kívül. Egyáltalán a másik embert. Hát ő nem én vagyok egy más példányban. Nem. Ő más. Isten mindenkit különös műgonddal, külön megteremtett. Nem élt belőle több, és most sem él, mint fám se nő, egyforma két levél. A nagy időn se volt hozzá hasonló, írja Kosztolányi Dezső a Halotti beszédben. Akárki megszülethet már, de ő nem. Hát ha már a szépirodalomnál tartunk, a legszebb szépirodalmi illusztrációja az empátiának, Szabó Lőrinc egyik versében található a Lóci óriás lesz című versben. Talán már idéztem is, arról szól, hogy rossz a gyerek, rettenetes dolgokat csinál, ilyeneket mond neki az apja ott a vers elején, hogy Lóci, ne kalapáld a bútort, ide az ollót, nem szabad, rettenetes, már megint ledobtad az erkéről a mozsarat, jössz le rögtön a gázrezsóról, stb. Tehát már-már ott tart, hogy jól elfenekeli, de aztán gondol egyet, leül mellé a padlóra játszani. Tehát a gyerek helyzetébe illeszkedik, és akkor kiderül, hogy onnan nézve egészen más a világ. Onnan nézve olyan nagyok a nagyok, és minden csupa láb. Hát ott megérti Lócit, az apa. És a vers ezzel fejeződik be, hogy magasba emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen. Na de menjünk tovább egy lépéssel. Én azt hiszem, hogy most itt megint, igen, kettőt ugrott, de most már köszönöm, tudom, hogy mit kell csinálni. Tehát fejlődési zavar van, remélem itt nem már, igen, ez következik. Tudnélik, a gyermeki fejlődés az egocentrizmusból halad a szociocentrizmus felé. Halad? Hát úgy látszik, hogy nem mindenkinél. Sőt, legtöbbünknél nem igazán halad, vagy csak nagyon lassan. Mi ennek az oka? A válasz egyszerű. A megromlott emberi természet miatt. Na most ezt a rajzot egyik alkalommal már mutattam. Gál Éva egyik csodálatos rajzáról van szó. Ádámot és Évát ábrázolja az Édenkertben. Azt a pillanatot ragadja meg, amit a Bibliában így olvashatunk, hogy és akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Bűneset után vagyunk, tehát Ádám és Éva elszakadtak Istentől, az ő személyükben az ember elszakadt Istentől, és észreveszik, hogy valami baj van. Addig nem tudták, hogy mezítelenek. Tudták, hiszen azt is olvastuk, hogy előtte, hogy még mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, de nem szégyelték magukat, nem zavarta őket. Jelkép az a meztelenség. Azt jelenti, hogy nincs titkolni valónk egymás előtt. Nincs dugi pénz, nincsenek titkos gondolatok vagy vágyak. De most már van. Most már félünk egymástól. A bűn következtében megszűnik az átlátszóság. Félünk egymástól. Mi tűnt el? A szeretet tűnt el. Hiszen János azt írja első levelében, hogy a szeretetben nincs félelem. Erre reakcióként fűzik össze a fügefa leveleket a történet szerint, és készítenek maguknak ágyékkötőket. Érdekes pont fügefa levelet. Hát az olyan karélyos. Takar is, nem is. Hát a lapulevél nem jobb lett volna. Biztos, hogy jobb lett volna, de jellegzetesen emberi megoldás. Még takarózni se tudunk. Isten elől is elbújnak, ez még nevetségesebb. Előle nem lehet elbújni. Nem azért kérdi, hogy hol vagy, mert nem tudja, hogy hol vannak. Jól tudja. Azért szól, hogy az ember tudjon válaszolni. Isten kegyelme mutatkozik meg ebben, abban is, hogy megnyílt a szemük, mert ha észre se veszi valaki a bajt, akkor még nagyobb a baj. Aztán abban is, hogy Isten kezdi fölvenni a megszakadt kommunikációt. Ő keres és szól, hol vagy. Na most ez a mondat, hogy akkor megnyílt a szemük, még egyszer megtalálható a Bibliában. Talán vannak itt többen, akik tudják, hogy hol. Egész más helyen, új szövetségben. Hol? Az Emmausi történetben, ugye. Az Emmausi tanítványok húsvétkor, de ők nem tudták, hogy Jézus feltámadt. A hét első napján mennek haza Jeruzsálemből Gáza felé. Nem olyan volt akkor Gáza, mint ma. Járatlan út vezetett oda. Mentek haza. El voltak keseredve. Baj van. Megölték a mestert. Mi lesz most? Valaki melléjük szegődik, kezdi őket vigasztalni, kezdi magyarázni az ószövetségi iratokat. A prófétai könyveket, a Zsoltárok könyvét. Mind az bizonygatja, hogy a Mesiásnak szenvedni kellett, és meg kellett halnia. De föltámad. Hát ők, nekik jól esett ezt hallgatni, úgy gerjedezett a szívük, aztán este lett, mire hazaértek, behívták a kedves vendéget, asztalhoz ültették, sőt átadták neki a főhelyet, és amikor ő fogta a kenyeret és megtörte, fölismerték erről a mozdulatról. Majdnem biztos vagyok abban, hogy az Emmausi tanítványok férfiak voltak, de hát lehettek volna éppen egy házaspár is. Hát Gáliva ide egy házaspárt rajzolt, akik mennek együtt az úton, az életúton. Közben baj van, el vannak keseredve. Jézus velük jár, velük megy, de ők nem látják. De egyszer megnyílik a szemük, és fölismerik őt. Na ez a fordulópont az empátia javára is. Fölismerni Jézust. Nem véletlen, hogy miről a kenyér megtöréséről. Ő maga mondta, egy alkalommal, amikor megszaporította a kenyeret a sokaságnak, és megtörte, és kezdte osztani, hogy az ő teste ez. És az utolsó vacsora alkalmából ugyanezt tette. Megtörte és osztotta az ő megtöretett testét, az ő megváltói halálát szemlélteti. Fel kell ismernünk és be kell fogadnunk az Isten szeretetét. Na nézzünk ezek után néhány gyakorlati lépést. Én úgy nézem a másik embert, hogy mindig van közben egy szemüveg, amin keresztül néztem. Hát ez itt lilára sikerült, rózsaszínre szerettem volna, majd ügyesebb leszek legközelebb. De amikor az ember halálosan szerelmes, akkor rózsaszín szemüveget használ. Nem a valóságot látja. Sokkal szebbnek, jobbnak látja másikat, mint amilyen. De aztán néhány év múlva eltűnik a rózsaszín szemüveg, honnan nem, kerül egy másik. Milyen színű? Na, hát ilyen nagyon fekete. Tudni kell, hogy ez is valóságtorzítás. Nem csak a forró szerelem rózsaszín szemüvege. A másik nem olyan rossz, mint ami ennek az ember házassága mélypontján látja. Nem. Cseréld ki a szemüvegedet. De hát hogy lehet? Nem látszik olyan egyszerű dolognak. A tisztánlátás titkát szemlélteti ez az ábra. Isten szeretetén átnéz a társadat. Ez azt jelenti, hogy álljatok oda a kereszt alá. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy ismerd föl, hogy a te bűneid miatt, személyesen a tied miatt halt meg, mert szeret téged. De itt észreveheted azt is, hogy a párodat, vagy a barátodat, vagy a rokonodat, vagy az ügyfeledet, akivel bajod van, Isten ugyanúgy szereti. A másik embert ugyanúgy szereti, mint téged. Hát hogy lehet azt szeretni? Jó, én nem vagyok képes rá. Ő képes rá. Itt mondhatnék neveket a közéletből. Nem mondok. Vajon Isten szereti őket? Én azt hiszem, hogyha megtérnének, elfogadná őket. De akkor megváltoznának. Az Isten szeretete nagyobb, mint a miénk. Nagyobb, mérhetetlenül nagyobb. Volt valaki, aki megpróbált, levelet írt Sztálinnak. Sajnos Sztálin nem tért meg. De az illetőt elhurcolták Szibériába. Néhány évet ott töltött. Aztán kiszabadult. Isten szeretetén át nézd a másikat. Ez a tisztánlátás titka. Másik gyakorlati tanács az attitűdváltás. Itt ezen a felső ábrán ellenségeskedünk egymással. Aztán az egyik, mondjuk ez a B, onnan nézi azt a problémát, ami közéjük állt, és ami a konfliktust okozza, ahol a másik van, onnan nézi, megérti őt. Persze akkor az ő nyila is ő felé irányul. De látja, tudomásul veszi. Nehéz volt neked. Ez az empátia. De vigyázni kell valamire. Megértés nélkül nem segít az önvád. Tehát ha én csak úgy mondom, már csak, hogy legyünk túl rajta, hogy bocsánat, ennek nincs ereje. Ez nem segít a kapcsolat helyreállításában. Hogyan tudom jól meghallgatni a másikat? Úgy, hogy figyelek rá. De vannak akadályok. Sokkal több, mint ami ráfért erre a lapra, ilyenek, hogy úgy is tudom, mit fogsz mondani. Hát nem figyelek oda, hát mindig ezt mondja. Vagy előre megvan a véleménye. Tulajdonképpen fölösleges végighallgatni. Vagy a saját válaszomat fogalmazom közben, nem is hallgatom végig esetleg a mondatot, hanem közben mondom a magamét. Ez így nem lehet eredményes. És végül az Efézusi levélben, 5. fejezetben a házasságról szóló szakasz első mondata, amit a táblán fönt olvasható, rendeljétek alá magatokat egymásnak. Legyen fontosabb neked a másik saját magadnál. Rendeld alá magad neki. Ez azt jelenti, hogy az önzést kiiktatjuk, előre megmondom, ez nem megy. Magunk erejéből nem megy. Csak Isten erejével sikerülhet, és az önzés helyében jön a szeretet. Jézus azt mondta, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Hát különösen ebből a mondatból világos az, hogy meghaladja az emberi erőt. Hogy tudnék én bármit úgy tenni, ahogyan Jézus? Nem tudom. De hogyha átadom neki az uralmat a szívemben, az életemben, akkor ő maga kezd hatni bennem. Ez a titka. Végére értem a mondani valomnak, köszönöm a figyelmet, most meg fogjuk hallgatni a Cantiamo kórust. A hátul valahol található egy kérdésdoboz, abban lehet kérdéseket dobni, legutóbb nem volt, és legközelebb folytatjuk. Következő héten a témánk a szerelem, múló téboly vagy önátadás. Hát akiket érdekel a szerelem, azokat várom, hogy jöjjenek. Köszönöm szépen.
Két édeket énekelünk el. A végén Jézus, te égi szép, és ó, jöjjetek, örvendjetek!
Thank you. Felelgetőket. Elsőnek a felelgetős, amikor a férfi énekel.
Igen, jó, egy ráadást kértek, és ezt nagyon szívesen.
De lehetett egészet.
Köszönjük szépen, nyászolágyban kiadott.
Hát úgy látszik, tavasszal is el kell jönni. Köszönjük szépen, Isten velünk, viszontlátásra!